hiszen a testvéreim végéhez közeledik ez a sorozat, pedig még olyan sok megbeszélni valónk van. Tapasztalatból tudom, hogy amikor egy szónok idő zavarba jut, akkor elkezd kapkodni. Én már is érzem az időzavart, ti meg tapasztalni fogjátok a kapkodást. Találtam egy csodálatos kincses ládát, aminek a tetején ez az egy szó olvasható lehet. Belemarkoltam ennek az egyetlen szónak a kincses ládájába, és szóltam közétek ennek az egy szónak a gazdagságát, ami időm marad, megint csak ezt szerettem, ma is belemarkolok, és ami itt a kezem ügyébe kerül, adom néztek. Első ez, hogy Isten. Igazából még nem beszéltünk róla, csak úgy felőle. Tehát azért vonjuk be ide is ennek a lehet szónak a fénykörébe azt, hogy Isten. Micsoda az Isten? Egymás mellé teszek három gondolatot, a görög, a zsidó és a jézusi gondolatot. A görög filozófia, amikor a csúcsára érkezett, ezt mondotta, ezt tanította Istenről, hogy ő a mozdulatlan és mozdíthatatlan mozdító, mozgató. A görög filozófiából erre a magaslatra lehetett felkúszni, hogy Isten mozgat minden, de őt nem lehet megmozdítani. Az ő tökéletessége az ő mozdulatlanságában és mozdíthatatlanságában van. Zsarnoki van, röviden, ami terminológiánkat használva. A zsidó gondolat gyakorlatilag ugyanezt csak egy kicsit részletezi. A zsidó gondolat szerint az Isten a törvény istene. Kérlelhetetlen, szigorú rend van ebben a világban, Isten vigyáz erre, zsarnoki van ez az Isten. Jézus tiltakozott e törvény Isten ellen, nem olyan az Isten, mondotta ő. Jézus ezt a másféleséget ebbe a szóba sűrítette, hogy atya, nem a törvénynek könyörtelen őrizője, irgalmatlan bíró, hanem édesatyám. Én ezt a szót kaptam most elmérkedésembe, hogy az Isten az az Isten, aki örökké improvizál. Nem köti őt a tulajdon törvénye, rendje, improvizál. Persze jól tudom, hogy ez is szélsőségi, úgy mint a törvény, vagy a mozdíthatatlan mozgató fogalmazás. Hát itt a gyülekezetben tanulgatjuk ezt az új gondolkozást, amit így jelölök, hogy komplementáris, kiegészítő gondolkozás. Rájöttünk arra, hogy a valóságnak szinte minden portikája, eleme olyan, hogy egy tétellel nem lehet kifejezni, csak egymást kiegészítő tételekkel, és ez mindenre áll, az atomtól kezdve egészen az Istenig. Az Istenre is ez áll, ez a komplementáris igazság egyéb vonatkozásokban is, de amit témánkra alkalmazom, azt így mondom, Isten egyfelől az örök rendnek az Istene, másfelől az örök improvizálásnak az Istene. Ugye ez hogy fér össze, ezt mi nem tudjuk, de egyéb területeken sem tudjuk, hogy ezek a komplementáris vagy dialektikus igazságok hogy férnek össze, csak tapasztaljuk, hogy az eszünk nem tudja össze terkeszteni, és mégis igazak ezek a tételek. Hát legyen bátorságunk most ezt alkalmazni Istenre is. Isten az, akinek örök tudása, örök hatalma, örök bölcsessége, örökké valósága, örök rendje van, és ezen belül az Isten az örökös improvizálásoknak Istene. jutunk a második gondolathoz, a Bibliából tudjuk ezt. Erről se beszéltünk még közelebbről, hogy a Szentírásra forgatjuk, idézzük, de a Szentírás, mi az, hogy Szentírás, mi az, hogy Biblia? Hát a mi témánk összefüggésében most így mondom, a Biblia a Szent Lehet könyve. Ez az a könyv, amelyikből a fantáziám éled. Arra néz, hogy még mi minden lehet azon felül, amit mi kicsinyesen számolgatunk. Ha valaki a Szent Lehet világába akar behatolni, az sürgősen megye kezébe a Szentírást, mert ebből aztán valóban lehet eseteket, történelmi eseteket találni, és lehet szellemi impulzusokat venni a Szent Lehetre nézve. A korintusi levélben, első korintusi levélben például ilyeneket mond Pál, amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az ő szeretőknek, nekünk pedig ki is nyilatkoztatta ezeket a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még az Isten mélységeit is. Itt egy szép fogalmazása a Szent Lehetnek, embernek a fantáziája meg se tudja fogni azt, amit Isten készítget. És erről a gazdagságról nagyon kedves képet kapunk a Bibliának mindjárt az első könyvében, Mózes első könyvében, ahol ezt találjuk a 18. fejezetben, Isten leszáll a földre, és ezt mondja Ábrahámnak, akit meglátogat, meg Sodomát, Gomorát, meglátogatja világ dolgait. Eltitkoljam-e Ábrahám elől, amit tenni akarok? Hiszen nagy és hatalmas nép származik Ábrahámtól, őt választottam ki arra, hogy az én rendeléseimet továbbadjak. Tehát eltitkoljam-e Ábrahám elől? És Isten nem titkolja el, megmondja azt, hogy égbe kiáltó már Sodomának a bűne. És akkor Ábrahám, ismerjük gondolom a jelenetet, Ábrahám elkezd alkudozni az Istennel. Elkezd alkudozni, hogy igen, te igazságos Isten vagy, de ha van 50 igaz Sodomába, azt is elpusztítod? És Isten azt mondja, nem, ha van 50, akkor nem. Na de ha az 50-nek 5 fia van, akkor elpusztítod? És így folyik ez a csodálatos alkudozás. Lehet ezt kritikával is venni, micsoda primitív gondolatok, de lehet áhítattal venni, milyen szent gondolatok ezek arról, hogy az Isten igenis improvizál. És ha az Isten improvizál, akkor lehet vele beszélgetni. Akkor lehet vele vitázni, lehet vele alkudozni. Lehet vele perelni keserűségünkbe, mint ahogy Jeremiás perel az Istennel. Lehet perelni úgy, ahogy jó perelt az Istennel, és kitűnik, hogy kedvesebb volt Istennek jó perlekedése, mint a barátoknak hűvös, kialakult, kristálytiszta teológiája. És a példákat lehetne még sokszorozni. Ezek mind arról beszélnek, hogy valóban az Isten improvizáló Isten. Az örökrendnek az Istene, az örök hűségnek az Istene, és ugyanakkor az az Isten, akivel lehet veszekedni, lehet tárgyalni, lehet zsörtölődni, ahogy Németh László mondja, hogy ő elveszítette azt az Istent, akivel zsörtölődni lehetne. Hát mi nem veszítettük el. A Szentírás ezt az Istent adja elénk, és ezzel az Istennel lehet nekünk kapcsolatunk. Most tehát itt van a Biblia, a Szent Lehetnek az alapokmánya, a Magna Chartája, a Szent Lehetnek a csodálatos gyűjteménye és törvénykönyve. Hogy beszél a Biblia a lehetről? Most testvérek, itt két szélsőség között mutatja meg a Biblia a keskeny utat. Az egyik szélsőség az emberi akarás, az az emberi akarás, hogy majd én kiverekszem magamnak a lehetetlent. Ezt leinti a Szentírás, nem azért, aki akarja, vagy aki tud. Tehát az, hogy majd én kiverekszem, erre nemet mond a Szentírás, ez reménytelen dolog. De másik oldalon van az, hogy várom, hogy ölembe újjon az Isten áldása. Ezt is elhárítja a Szentírás, ez se igaz. Hanem mi az igaz? Egy helyre lapozok, ahol nagyon szépen együtt van megint a komplementáris igazság. Hogyan valósul meg az ember életében a lehet? Sámuel első könyve 10. részében olvasunk arról, hogy Isten lelke reászál Saulra, aki a zsidók első királya. Ezt olvassuk. Akkor megszáll téged is az Úr lelke, és más emberré leszel. És ha majd bekövetkeznek rajtad ezek a jelek, akkor tedd meg, amire módot találsz, mert veled lesz az Isten. Íme itt van a komplementaritás megint. Addig semmit nem tehetsz, amíg Isten hatalmas lelke rád nem száll. Az ígéret érvényes, rád száll az Isten lelke, és általa más ember leszel. Na de most aztán kezdődjék az akció. A régi fordítás azt mondja, hogy tedd meg, ami a kezed ügyébe esik. Itt így mondja, hogy tedd meg mindazt, amire módot találsz. Hát itt van a Szentírásnak a tanítása a lehetről. Isten szelleme, szent lelke kell ahhoz, hogy mi a bénaságunkból, a reménytelenségünkből kimozduljunk és átlépjünk a lehet világába. Isten szelleme kell. Azt kell, hogy belénk költözzék az Isten. Ha belénk költözik az improvizáló Isten, akkor mi is kioldódunk a saját rigójáinkból, törvényeskedéseinkből, merev görcseinkből. Ha belénk költözik az improvizáló Isten, mi is improvizáló emberek leszünk, de itt bizony az akaratot, az erőfeszítést, az álhatatosságot be kell dobni az ügybe. Ezt tanítja meggyőződésem szerint a Szentírás a lehetről. Nála nélkül semmit nem cselekedhettek, de viszont én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővessző. Ha megtörténik ez a misztikus, titokzatos egység, egyesülés az ember és Isten szelleme között, akkor kezdődik igazán az emberi cselekvés, a lehet gazdag területe, kitágult világa, akkor kezd valóra válni. Kapkodásomban most néhány szép igét olvasok nektek, testvéreim, amelyek mind-mind új fényt kapnak a lehetnek a világosságánál. A 31. Zsoltárban van ez a így, amit egyébként más helyen is megtalálunk, csak most éppen itt lapoztam rá. Nem adtál ellenség kezébe, hanem tágas térre állítottad lábamat. Tágas tér. Évek, azt mondhatom már évtizedek óta, hogy gerjedezik a lelke, amikor hallom ezt, tágas tér. Isten gyermekei tágasságban élnek. A bűn beszűkít. Szűk, szorosság, szűkösség, kisinyesség, betecselés, betűrágás, és így tovább törvényeskedés. Zsoltáros boldogan énekli, hogy nem adtál ellenség kezébe, hanem tágas térre állítottad lábamat. A másik ige Ézsaiásnál a 35. fejezetben ez is sok-sok év óta gyönyörködteti a lelkemet. Tóvá lesz a déli bál. Hallatlan gazdag isteni ígéret. Tóvá lesz a déli bál. sajnos a déli bábos rónaságainkon nincs többé déli báb, pedig biztosan szép volt. Tóvá lesz a déli báb. Erről külön predikációt kellene mondani, csak a elmondandónak a két vezérgondolatát mondom. Az általános emberi tapasztalat az, hogy déli bábbá lesz a tó. A kegyelmi tapasztalat az, hogy tóvá lesz a déli báb. Az emberi tapasztalat az, hogy azt hiszem, hogy körülöttem csupa üdítő ital, étel, ital, milyen biztonság, milyen bölcsesség, okosság. Gondoljunk arra, hogy egy fiatal házas pár, hogy indul el a házasságban. Ó, hát ti mind szamarak vagytok, rosszul csináljátok, figyeljetek, hogy mi hogy fogjuk csinálni. Csupa úgy gondolják, hogy tó, és aztán déli bábbá lesz a tó. Lassan ide, hogy álmodottunk, szép oszlanak az álmok. Az Isten gyermekeinél fordított dolog van, először, amit szem nem láthat, szív meg se tud gondolni, káprázatnak, álomnak tűnik, csecse csak tóvá lesz a déli báb. Valósággá lesz az, ami messze lehetőségnek, vagy egyenesen lehetetlenségnek tűnt. Ez is egy csodálatos íge, vigyétek magatokkal, testvérem, tóvá lesz a déli báb. Ez a lehetnek, a szent lehetnek egy gyönyörű költői, bibliai megfogalmazása. Tóvá lesz a déli báb. És még egy harmadik ige, megint a Zsoltárok könyvéből. A 127. Zsoltárban van ez a híres, szép rész. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök, hiába keltek korán, és feküsztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Na itt egy persze meg kell azért állni, mert ezt is olyan olcsón értjük, hogy álmában ad eleget. Na puha párnák közé lefekszünk, akkor álmunkban is kapunk. Én azt gondolom, hogy az a Salamon, akinek tulajdonítja itt a Szentírás ezt a Zsoltát, az valóban bölcs ember volt, és tudta azt, hogy az emberi életnek két fele van, van egy nappali fele és egy éjszakai fele. Ez azóta is így van. A nappali részben aktívak vagyunk, az éjszakai részben passzívak vagyunk. Nem az az éjszakai rész, amikor tudatlanságba, öntudatlanságba merülünk és elalszunk, hanem amikor az aktivitásunkat lecsöndesítjük, amikor Isten elé állunk a homályban, és ezt meg úgy, hogy becsukjuk a szemünket is. És az éjszakai félben elmélkedünk, keressük az Istent, és várjuk az Isten szavát, álmában is áll eleget. Az én számomra legalábbis ez az ige, ezt a gazdagabb jelentést hordozza, hogy életemnek van aktív része, amikor az én dolgom az, hogy csináljam, ami a dolgom, de aztán vissza kell húzódni a passzív részbe, és elcsöndesedni az aktivitásomat, letenni, lecsendesíteni, nem csak a kezemnek az aktivitását, az eszemnek az aktivitását is, létemnek a mozgás viharát le kell csöndesíteni, és akkor élem át azt, hogy álmában áld eleget. Az életnek a másik oldaláról jönnek az igazi áldások. Ez azóta se változott, és itt van megint a szent lehetnek egyik misztériuma, aki nem tudja váltogatni a nappali és éjszakai időszakokat, ritmust az életében, a cselekvést és a meditálást, a kifelé való aktivitást és az Isten felé való elcsöndesedést, az ne csodálkozzék, hogy a lehet nem lehet az életében. Szerelmesének az élet másik oldaláról adja az ajándékait Isten. nekem ilyesmit jelent ez a 127. Zsoltár. Következő fontos gondolat, testvéreim, az, hogy a szent lehet megvalósulásához kell a másik ember is. Eddig erről nem beszéltünk, most egy kicsit ezt is vonjuk be a gondolkodásunk körébe. Idáig oda jutottunk, hogy kell Isten, az örök energia forrás, aki lehetővé teszi a rejtett lehetőségeket, hogy valóra váltsuk. Kellek én, akiben belém akar költözni Isten, és velem együtt munkálkodva válik valóra a szent lehet. De az Isten rendjéhez nem esetlegesen, hanem örökké való rendjéhez hozzátartozik a másik ember is. A másik emberrel való találkozásban találkozom igazán önmagammal. Egy másik ember orcájának a tükrében látom igazán önmagamat. A találkozásban találok rá magamra, és találkozom igazán önmagammal. Kell tehát a másik ember, és nagyon sokszor egy ember, aki igazán testvéremmé lett életemnek a Isten színeit való segítő társává lett, csodálatos erőket tud fölszabadítani. Olvastam egy nagyon kedves történetet a világhírű Metropolitanről. A dobogójára meghívták a világ egyik leghíresebb énekes nőjét, és már hetekkel előtt elkelt az összes jegy, feláról, stb. Nagy estélyekkel felvonultak a Metropolitanbe, és egyszer csak a függöny elé lépett valaki, és azt mondta, hogy sajnálatos hírt kell közölnünk kedves vendégeinkkel. Az utolsó napokban, vagy órákban, vagy az utolsó napon egy súlyos légző rendszeri betegséget kapott a művésznő, és sajnos nem tud föllépni. De hát szíves szeretettel ajánljuk a hallgatók figyelmébe egy nagy ígéretű énekesnőnket, egy fiatal énekesnőt, aki ideál és elénekli mindazt, amit annak kellett volna elénekelni. Ugye egy csend, függőn széthúzzák, előlép egy fiatal nő, és elénekli az első számot. Utána meghajol, és a csalódottságnak a fagyasztó, dermesztő csendje. Ott áll a szerencsétlen fiatal művésznő egy pár pillanatig ebben a dermesztő csendben, és akkor valahonnét a karzatról egy kis gyereknek a csilingelő hangja bele kiabál a csendbe, hogy nagyszerű voltál, néni. Nagyszerű voltál, néni, belekiabál egy gyerek. Erre lehajtja a fejét, elkezd bőgni az énekesnő, és erre a dermedtségből kioldódik a tömeg, és elkezd lelkesen tapsolni. Egy kicsi gyermeknek a szava, nagyszerű voltál, néni, kioldotta az egész társaságot abból a nem igazi, abból a mesterkét, abból az áll szituációból, amiben voltak. Persze, csalódás, ez az minden érzető, de nem lehetett büntetni ezt a nyomorult kezdő énekesnőt. Na, nem kell magyarázni, egy valakinek az odaállása megváltoztatta az egész helyzetet. Ezt át lehet élni, testvéreim, ha van 10 ellenséget, 100 ellenséget, egy valaki odaáll melléd, egyszerre bírod a rázást, bírod a dolgot. És ez bele van szerkesztve, tehát a lehetnek a törvénykönyvébe, hogy igenis csak akkor lehet, ha van az a másik, aki segít arra, hogy valóra váljon az, amit Isten ígér. Igen ám, de a Biblia azért itt is tanít minket tovább, finomítja ezt a gondolatot. Mert ez idáig teljesen igaz, hogy kell az Isten, kell lesz te, kell a másik ember is, de finomítja még a Biblia ezt a gondolatot, ezt az utolsó gondolatot, hogy kell a másik ember is, de végső soron azért mégiscsak neked kell a dolgot elintézned. Besegít a másik, nélküle nem sokra jutsz, de hiába segít, végső soron rajtad fordul meg. Látjuk, megint egy komplementáris igazsággal találkoztunk. Kell az emberi segítség, de ez nem volt fel engem a személyes elkötelezésből. Rajtam fordul meg végső soron a dolog. És erre megint csak egy szép bibliai történetre lapozok rá, amelyben ezt a kettősséget nagyon szépen lehet szemlélni. Egy ótestamentumi történet. A királyok második könyvében van egy Joás nevű királyról szó, aki akkor uralkodott, amikor már Illés rég eltűnt, utóda Elizeus is megöregedett, megbetegedett, halni készült. Amikor Elizeus abba a betegségbe esett, amelyben később meghalt, elment hozzá Joás, Izrael királya, ráborulva sír, és ezt mondta: Atyám, atyám, Izrael harci kocsijai és lovasai. Értitek-e? Atyám, te egy személybe voltál Izrael harci kocsijai. Egy személybe voltál a lovasai, a te prófétai szolgálatod, amely idehozta közénk az Isten hatalmát, az többet ért nekünk, mint az egész hadsereg. És most halni készül Elizeus, és ez a Joás jó szándékú ember, ahogy a néhány alakból kivesszük, de erőtlen ember. És ezt tudja Elizeus is, és haldoklik már Elizeus, és még egy utolsó szolgálatot akar elvégezni e király felé. Íme itt van a másik embernek a szerepe. Az egyik ember, a főszereplő Joás, a király, jó szándékú ember. A másik, a segítőtárs, Elizeus a próféta. Ezt olvassuk a továbbiakban. Elizeus ezt mondta neki: fogj íjat és nyilakat. Ő íjat és nyilakat fogott a kezébe. Majd ezt mondta Elizeus Izrael királyának: feszítsd ki kezeddel az íjat. Húrozd föl, feszítsd ki az íjat. Amikor kifeszítette, Elizeus rátette kezét a király kezére, aztán ezt mondta: nyisd ki a keletre néző ablakot. Kinyitotta, lő, ő pedig lő. Akkor így szólt a prófétam: az Úr szabadításának a nyila ez. Arámtól megszabadító nyíl, teljesen le fogod verni Arámot Áfeknél. Tehát bátorítja, buzdítja, harc következik, de győzni fogsz. A kezét ráteszi a király kezére, amely kifeszíti az íjat. Tipikus prófétai jelkép rendszerről van szó. Képes cselekedetről, szimbolikus cselekedetről van szó. Még nincs vége. Ezt a király teljesen érti, hogy miről van szó, hiszen élő szóval is mondja a próféta, hogy az Isten ígéretét hagyom neked örökségül, mielőtt leunyom a szememet, győzni fogsz. Folytatódik. Azután ezt mondta Elizeus a királynak: fogd a nyilakat. Ő kézbe fogta. Ekkor így szólt Izrael királyához: üss a földre a nyilakkal. A régi fordítás így mondotta, hogy lőj a földbe. Lőj a földbe. És aztán azt olvassuk, hogy háromszor lőtt vagy ütött a földre, és aztán abba hagyta. Háromszor megcselekedt, aztán abba hagyta. Erre nagy haragra gerjedt a haldokló öreg prófét, de te szerencsétlen, 5-6-10-szer kellett volna, akkor 5-6-10-szer győztél volna, de a te bizalmatlanságodból, csüggedésedből csak 3-ra telt. Ezen mondom, érdemes megint elgondolkodni ilyen szempontból a másik és az egyik. Az egyik, aki harc előtt áll, nehéz helyzetben van. A másik biztosítja őt, hogy veled van az Isten, győzni fogsz. Megad neki minden segítséget. De kitűnik, hogy nem telik több mégse ebből a nyomorúságos királyból háromszor. Mert nagyon pontosan tudta, miről van szó. Három csatában nyerni fogok, egyiket már fogom veszíteni. Abba hagyta. Az egyik legmegrendítőbb szó számomra a Szentírás lesz, hogy abba hagyta. Pedig még telt volna az isteni jó akaratból. Pedig még vele volt az Isten. És ő rajta megkorpan az Isten jó akarata. Testvéreim, így kell szerintem bibliásan gondolkozni. Hát ezt mondja a Biblia. Az Isten tele volt jó akarattal, konkrét ígérettel, de Jóásnak a csüggedését megtorpant Isten akarata. A szent lehetnek befellegzett. Mert Jóás csak háromszor mert remélni a csata nyerésben. Már negyediket nem remél. Na itt van az, amit az imént mondottam, kell tehát a másik ember, nélküle nem tudom csinálni a dolgomat, de a másik ember se tudja helyettem megcsinálni a dolgokat. Végső soron rajtam fordul meg, és ez egy rettenetes szó, hogy abba hagyta. Milyen közismert dolog, gyerekeink elkezdenek hegedülni, aztán abba hagyják. Elkezdenek angolul tanulni, aztán abba hagyják. Elkezdenek sportolni, aztán abba hagyják. A tipikus emberi magatartás az, hogy abba hagyom. Amikor már komolyra fordul a dolog, amikor már igazán nehéz abba hagyta, aki fölötlik bennem, régmúlt fiatal koromban nagyon szerettem síelni, versenyeken is részt vettem, és emlékszem a sífutó versenyekre, és emlékszem arra, hogy 15-20-25 kilométert kellett futni, akkor egy ponton beállott egy krízis, a mai sportolók is nagyon jól tudják ezt, egy ponton beáll a krízis, azt mondja, hogy ha még egyet lépek, összeesek holtad. Egy holt ponton át kell dolgozni magát a sportolónak, a hosszú távfutónak és a síelőnek. Egy holt pont eljön, hogy most nem bírom tovább. És ha azon a holtponton átdolgozza magát, utána a másik 15 kilométert már vígan bírja. Ennek biztosan megvan valahol a biológiai összefüggése, és én ezt tapasztalatból tudom. És mindegyikünk életében, minden problémánál van egy holtpont, hogy nem bírom tovább, abba hagyom. És ilyenkor szomorodik el Elizeus, hogy te szerencsétlen, veled van az Isten. És ilyenkor szomorú az Isten, hogy hát ember, hát ígérem, adom neked a további segítséget, miért hagyod abba? Abba hagyta. Tehát ez legyen ma a záró gondolat, hogy ez a hármasság, hogy Isten belém költözik, mozgásba hoz engem, egy másik embernek a segítségét is adja, de végső soron rajtam fordul meg, hogy a holtpontokon át küzdöm-e magamat, vagy pedig abba hagyom. És itt van a kezemben egy verses kötet, hadd olvassam el ezt befejezésre, amit ebből kinéztem erre az estére. Radnóti Miklósnak van egy csodálatos verse, erőltetett menet, ami az ő életében nem költészet volt, hanem valóság. Akik irodalomban járt, az emberek tudják, hogy elvitték munkaszolgálatra, levitték Jugoszláviába. Csodálatos verseket írt a halál árnyékában is, ott már Jugoszláviában. Aztán elindították erőltetett menetbe az egész társaságot gyalogszerre, föl északra, mert északon várt rájuk a halál. Ő rá is, többiekre is erőltetett menet, írt egy verset erről, és csodálatos gondolatok vannak benne. Mennek, mint vándorló fájdalom, mint megtestesült fájdalom, mindegyik ember egyetlen lehetőség az, hogy leül az árok szélére, és akkor agyonlövi, akkor nincs tovább. Leüljön-e az árok szélére, vagy pedig még csinálja tovább erőltetett menetben. Ez a témája ennek a versnek, és ez igazából szimbóluma az emberi életnek. Erőltetett menetben, halálos, elfáradunk, leüljünk-e a semminek a szélére, és vége, vagy pedig tovább. Hallgassuk meg ezt a verset. Bolond, ki földre rogyván fölkér és újra lépked, s vándorló fájdalomként mozdít bokát és térdet, de mégis útnak indul, mint akit szárny emel, hiába hívja árok, maradni úgyse mer. Ha kérdezed, miért nem, még visszaszól talán, hogy várja őt az asszony, s egy bölcsebb, szép halál. Pedig bolond a jámbor, mert ott az otthonok fölött régóta már csak a perzselt tél forog. Hanyat feküdt a házfal, eltört a szilvafa, és félelemtől bolyhos a honi éjszaka. Ó, hogyha hinni tudnám, nem csak szívembe hordom mindazt, mit érdemes még, s van visszatérni otthon, a volna még, s mint egykor a régi hűs verandán a béke méhez zöngne, míg hűl a szilva lekvár, s nyárvégi csönd napozna az álmos kerteken, a lomb között gyümölcsök ringnának messzelen, és Fanni várna szőkén a rőt sövény előtt, s árnyékot írna lassan a lassú dél előtt. De hisz lehet talán még, a hold ma oly kerek, ne menj tovább, barátom, kiálts rám, s fölkelek. Ne menj tovább, barátom, kiálts rám, és fölkelek. A másiknak a jelentősége. Ha nem kiáltasz rám, akkor leroskadok az árok partra. Lőjenek agyon, nem bírom tovább. De hisz lehet talán még, itt van a lehet, az Nóti versében megárnyékolja a lehet szót, a talán. Igaza volt ebben az árnyékban. De még így is, de hisz lehet talán még, a hold ma oly kerek, ne menj tovább, barátom, kiálls rám, s fölkelek. És itt nem lehet nem gondolni arra barátra, aki azt mondta, hogy kelj fel és járj. Van ilyen barátunk, aki ránk kiált, vagy ránk szól, aki kérlel, hogy kelj fel és járj. Így lesz a szent lehetből üdvösséges valóság. Ilyesmit tanít a Biblia, és még sok ilyesmit. Imádkozzunk.